milyen típusú, vagy melyik vállalkozásnak van szüksége igazából arra, hogy az utódlás kérdésével foglalkozzon, kiknél merül fel. És akkor itt most arra is gondolok, hogy az az adott vállalkozás milyen módon lett felépítve, mennyire vannak támogatók, most nevezzük támogatónak, nevezhetjük menedzsmentnek is, vagy vannak úgymond egyszemélyes vállalkozások, akiknél ez egy kardinális kérdés.
Én azt gondolom, hogy minden olyan vállalkozást érint ma Magyarországon, amely vállalkozása a rendszerváltást követően jött létre, ugyanis szinte gombamód nőttek ki ezek a vállalkozások, és épültek, és lettek egyre nagyobbak, tehát azok a vállalkozások már kell, hogy foglalkozzanak az utódlás kérdésével. Lehet, hogy valahol már le is zajlott ez a folyamat, valahol még várat magára, de mindenképpen 5-10 éven belül aktuális. Az tény, hogy itt nem csak a családi vállalkozásokról, hanem a nagy vállalkozásokról is szó lehet. Tehát, hogy ez mindenkit érinthet. Az is igaz, hogy a családi vállalkozás, ahol egy egyszemélyes vezetés van, és az alapító az, aki saját kezében mindent igazából összefog, tud, nála van a tudás, a tapasztalat, ott nagyon kardinális ez a kérdés. Ott meghatározó, hogy ő ezt mikor és hogyan fogja megtenni.
Illetve... Mert akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán akkor ezek szerint nem is nagyon gondolnak arra, hogy majd egyszer át kell adni valakinek a céget. Ugye itt már elhangzott a rendszerváltás, mint kulcsszó, hogyha onnan számítjuk, akkor mondjuk egy 89-30-40 év, ha a megelőző időszakra visszamegyünk, ott voltak ezek a GMK-k így csak röviden, amik ismertekké váltak, tehát akkor egy olyan 40-50 év telt el azóta, hogy valaki megalapított egy céget, és viszi, sikeressé teszi, de nem gondolkodik az utódlásról.
Ez mindenkinél egyedi, hogy gondolkodik, vagy nem gondolkodik, illetve hogy mit gondol erről ezzel kapcsolatban. Szerintem többségében tisztában vannak azzal, hogy ezt előbb-utóbb meg kell tenni, meg kell lépni, és gondolkodni kell azon, hogy hogyan tovább. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy halogatják ezt a kérdést, egy kicsit tolják, távolítják maguktól, hogy hát még ráérünk ezzel foglalkozni, még lehet, hogy nem látja pontosan, hogy mi lesz az az út, amire rá akar lépni. Úgyhogy egy picit én azt gondolom, hogy halogatják, és hogy a halogatás az általános.
Ugye, ami miatt számolgattam az éveket, hogy akkor mennyi is telt el azóta, ez azért érdekes, mert amikor belefogott a vállalkozásba, akkor lehet, hogy csak 25-30 éves volt, de ugye, ha hozzáadjuk ezeket az évtizedeket, akkor eljutunk oda, hogy 60-70. Évben lép mondjuk egy cégvezető, aki még lehet, hogy ereje teljében van, még lehet, hogy mindig nagyon szereti csinálni azt, amit eltervezett valamikor fiatal korában, de lehet, hogy már egy kicsit kevésbé bírja idegekkel, egészséggel ne talán, és akkor jön az a kérdés, hogy na, hogyan lesz tovább. Most ki az, aki homokba dugja a fejét még mindig? Ki az, aki, milyen típusú ember az, aki el fogja tudni engedni úgymond a saját gyereke kezét, mert ugye ezt lehet hallani, hogy szinte a saját gyerekeként dédelget egy vállalkozást, adott esetben egy cégvezető.
Igen, ez biztos, hogy nem könnyű feladat érzelmileg ez az egész dolog, és akkor itt még nem beszéltünk a külső tényezőkről. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy számtalan külső tényező meghatározhatja, hogy miért halogat, vagy miért nem tudja megtenni, lehet, hogy nincs arra alkalmas embere, számtalanok lehet, de tegyük fel, hogy minden optimális, ideális, és ott van, hogy igazából megvan a potenciális utód, alkalmas is erre, akarja is ezt a feladatot, vállalja, még akkor is mindig van egy kicsi blokk, és még akkor is előfordulhat, hogy nem teszi meg. Azért azt látni kell, hogy ezek a cégalapítók jellemzően azért nagyon nagy szakmai tudással rendelkező emberek, akik nem készültek ugyan tudatosan a vezetői szerepre, de ez a vállalkozás elkezdett nőni, gyarapodni, és ugye azzal találták magukat szembe, azzal a helyzettel, hogy akkor itt ezt most meg kell oldani, és meg is oldják, meg is tudják ezeket a feladatokat ugrani. Ugyanakkor ez nagyon kemény munka, és nagyon-nagyon nehéz sokszor, és a legnagyobb nehézsége talán az, hogy legtöbbször ez egy magányos szerep, egy magányos feladat, és rengeteget dolgoznak ezek a vezetők a mai napig, ami lehet, hogy kihat azért a családi életre is, és amit tudni kell, hogy ők nem érik be kevesebbel, ők maximalisták, tehát ők mindenben a tökéletességre törekednek, ez az erősségük egyébként, és el is várják mondjuk az alkalmazottaktól is, hogy ők is ugyanolyan elkötelezettek legyenek érzelmileg a cég felé, mint ő maga. Nyilván visszafelé is működik, mert hogy általában ezek a cégvezetők törődnek az alkalmazottal, az alkalmazott családjával. Tehát, hogy azért ez egy olyan közeg, ami szerintem a maga nemében csodálatos dolog. És hogy tényleg rengeteg munka van mögötte, viszont az is igaz, hogy abból kifolyólag, hogy ezt ők építették fel, és nagyon megharcoltak mindennel. Ebből kifolyólag a bizalom is úgy általánosságban nekik nehéz. Ezért nehéz a feladatok delegálása is, mert hogy ott már azért egy bizalmi szintet el kell érni, és ugye nem nagyon tudják kivel megbeszélni. A családot igyekeznek nem nagyon terhelni, mert nem. De akkor kitől tudnak segítséget kérni? Tehát igazából itt bezárul egy kicsit a kör, és viszik ezeket a terheket egyedül, sokszor távol vannak a családtól, hiszen a munka megkívánja, hogy ott legyenek, és bár nagyon sok év eltelt mondjuk a vállalkozásban, de nem csökken a munkateher, hanem egyre inkább nő, hiszen nagyobb a cég, több a feladat, és ami még az egyszemélyes vezetésnek egy veszélye lehet, hogy helybenjárás van sokszor. De csak azért, mert ugye vannak olyan feladatok, amiket már rábízhatna másra egy cégvezető, de ugye ez bizalmi kérdés, inkább ő megcsinálja, beleteszi azt a 150%-ot, viszi, viszont ettől nem biztos, hogy hatékonyabb lesz. És nem biztos, hogy tud fejlődni úgy ez a cég.
Az ember azt gondolná, hogy ilyenkor lép be a család, és akkor az ő gyerekei tudnak az ő helyére lépni majd a későbbiekben. Igen ám, csak hogy amikor a saját gyerekek megszülettek, akkor nem biztos, hogy az apuka ott van velük. Vagy most ugye általában férfiakról beszélünk, cégvezetők tekintetében nyilván vannak nők is, akik hasonlóképpen, de talán több a férfi. Szóval, hogy nincs ott a gyereke fejlődésénél olyan százalékban, mint ahogyan lehetne. Tehát nem biztos, hogy tud maga mellé venni, akár még ha több gyereke van, akkor is egyet belőle legalább, aki majd az ő nyomdokaiba lép. De ha van is utód, van is több gyereke, van is mondjuk fiú, akit el tud képzelni erre a helyre, nem biztos, hogy az a gyerek valóban oda akar lépni. Pontosan amiatt, amit elmondtam, hogy vagy nem tudott ott lenni a nevelésénél, nem abba az irányba fejlődött a gyerek, az érdeklődése, stb. Vagy lehet, hogy arra gondolt, hogy taníttatni kell, el kell mennie a gyereknek már akár középiskolás korában külföldre is, akkor még inkább eltávolodtak egymást, hogy fog az a gyerek visszajönni, hogy fogja átvenni az apa üzletét vagy vállalkozását. Tehát itt milyen nehézségekkel néznek szembe a cégvezetők?
Hát az utód szerepe sem könnyű egyébként így összességében, pontosan ezek miatt, amiket itt megfogalmaztál. Jellemzően itt már nők és férfiak vegyesen vannak, hiszen hát a gyerekek, fiúk, lányok születnek, ők már főiskolára, egyetemre járnak, tanulnak, és általában olyan végzettségeket igyekeznek szerezni, ami az üzleti életben hasznos, és tudják hasznosítani. Ők beszélnek már idegen nyelvet, esetleg nem úgy, mint a szüleik. Bennük van egy nagy bizonyítási vágy, egy folyamatos bizonyítási vágy, hiszen ebbe születtek bele, ezt látták, és folyamatosan ez dolgozhat bennük, hogy fel kell nőni ehhez a feladathoz. Közben ugye az önmegvalósítást is szeretnék, ami nem biztos, hogy mindig ugyanaz az út. Ők már törekednek arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlya meglegyen, és rájuk jellemző, hogy ők már jövőt és jövőképet akarnak építeni. És ez mindig egyedi lehet. Az utódok jellemzően már tudnak delegálni például feladatokat, mert hogy nekik már nem olyan, ahogy említetted, az érzelmi elköteleződés a cég iránt. Előfordulhat az is, hogy féltékenyek a cégre, hiszen amiatt nem volt ott apa, és nem tudott jönni, mert hogy állandóan dolgoznia kellett. Nem biztos, sőt, szinte biztos, hogy nem ugyanúgy érez egy utód a cég iránt, mint a szülő. Ők már látják, hogy mennyit dolgozott a szülő, hogy romlott meg akár az egészségi állapota, vagy hogy hatott ki ez a családi életre, és már nem biztos, hogy ezt akarják. Vagy ha ezt akarják, akkor másképpen akarják csinálni. Másképp közelítik meg. Ők már például a problémáikat felmerik vállalni, megmerik beszélni. Létrehoznak olyan rendezvényeket, fórumokat, ahol meg tudják egymással beszélni a gondokat, tanácsokat kérnek egyébként, tanulnak egymástól. A fejlődést így biztosítják. igazából a lehetőségeket keresik, és azt teremtik meg ezáltal. Nekik már sokkal fontosabb az önreflexió, a fejlődés, a tudatosság. Ők már nyitottabbak és tudatosabbak a szülőknél, jobban fordulnak a pszichológia felé akár. Illetve az is nagyon érdekes, amellett, hogy innovatívak, nyitottak és környezettudatosak, például a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy ők teljesen másképp gondolkodnak a költekezésről és a spórolásról. Nyilván ugye ők beleszülettek egy életbe, ezek az anyagi dolgok teljesen mást jelentenek, mint a szülőknek. Nincsen általános megoldás ezekre, és minden vállalkozás és minden család teljesen egyedi, de hogy talán mi lehet az ideális, hogy amikor úgy jól van kondicionálva egy utód, amikor érettségi után mondjuk legyen ez egy gyár például, egy gyárba elmegy dolgozni, elmegy abba, ami az ő vállalkozásuk, és ott ő megtanulja a gyártási folyamatot, fejlesztéseket javasol, és műszakba jár dolgozni. Az idősebb kollégák is megismerik, és már egy idő után kollégaként kezelik. És pár éven belül majd eljut oda, hogy ő belőle lesz akkor csoportvezető, vagy műszakvezető, tehát bejárja ezt a ranglétrát, úgy, hogy közben megvan az a dolog, hogy a dolgozók ismerik, szeretik, becsülik, tisztelik, mert hogy velük együtt dolgozott. És amikor eljut egy bizonyos szintre, mondjuk akkor a szülő, az alapító ad neki önálló feladatot, hogy jó, akkor most van egy beruházás, ez egy 2 éves dolog, vagy 3 éves, csináld meg, és rábízza, és megbízik abban, hogy ő ezt fogja tudni, és minden területét megismerteti az egész vállalkozásnak, a cégnek, ő elsajátítja ezeket a dolgokat, és akkor gyakorlatilag ezekkel a tapasztalatokkal, azzal, hogy megvan az ő tekintélye, azzal, hogy megvan az alapító, megadja a bizalmat neki, talán ezzel lehet jól kondicionálni. Hozzáteszem, mondom, hogy általános és instant recept erre nincs, de hogy ezekre kiemelten figyelni kell.
Azt meg is fogalmazódott, hogy ez egy idealisztikus helyzet. De hát legtöbb esetben ugye nem erről van szó, és pont ezért beszélgetünk mi, mert hogy lehet nem tudja a cégvezető, hogy akkor ő most mit csináljon, hogyan oldja meg ezt a feladatot. Olyan sok mindent megoldott már, de ezt valahogy nem tudja. Kívülről kell hozni valakit, vagy másként kellett volna a gyerekeivel beszélni, vagy nézegetettő lehet a környezetében, de nem talált olyan embert, aki alkalmas lehetne arra, hogy akár maga mellé vegye és betanítsa. Vagy netán jön egy váratlan helyzet, egy betegség, vagy egy haláleset, és akkor ott áll a cég utód nélkül. A késést be lehet-e még hozni? Milyen irányba lehet elindulni ilyenkor?
Ezt komplexen kell nézni, ezt az egész folyamatot, magát a cégutódlást, vagy generációváltást, ugyanis nem külön-külön működnek ezek a dolgok, hanem minden mindenre hatással van, és ahogy mondjuk van egy jogi terület, amit azért jogásznak igenis rendbe kell tenni, annak azért mennie kell a maga útján, ugyanúgy
tehát itt most ugye arra gondolunk, hogy ki örökli,
igen, hogyha
mi történik.
Kerül, igen, ha átadásra kerül, ugye ezt nem is beszéltük, ugye, hogy családon kívülről is jöhet az utód. Mi most konkrétan arról beszéltünk, hogy családon belüli utód. Családon kívülről is jöhet az utód. Ez lehet a cégnek a saját alkalmazottja, aki régóta ott dolgozik. Lehet olyan, akit külön erre a célra vesznek fel is. Erre tanítanak be évekig, tehát hogy azért ez nem egy év alatt megy le. Én azt gondolom, hogy 3-5 év biztos kell, nyilván ez a cég adottságaitól, nagyságától függ, mennyire bonyolult, amivel foglalkoznak, de lehet olyan, hogy a menedzsment viszi tovább a céget, mert az utód nem akarja, és teljesen mással foglalkozik. Tehát több út is lehet, el is lehet adni. Tehát ha arra kerül a sor, hogy nincs, aki vigye tovább, akkor eladásra is. És ezekhez mindhez kellenek szakemberek. Ugye ha az utód viszi tovább, akkor általában ez öröklés vagy üzletrészátruházás útján történik, de hogy mindig kell mögé szakember, tehát nyilván kellenek jogászok, kell könyvelő, és akkor ott van az, hogy akkor kellenek a szervezetfejlesztők, mert nem mindegy, hogy a szervezetet alakítom az utódhoz, aki jön, vagy az utódot kondicionálom úgy, hogy a szervezetbe passzoljon. Tehát, hogy ennek mondjuk millió változata létezik, ez mindegyedi, hogy kinek mire van szüksége. Ugye nagyon jó lehet egy tanácsadó, és egyébként nagyon nagy szerepet kaphat itt az utódlás kérdésénél egy business coach, mert hogy igazából business coach az elakadásokkal foglalkozik. Hogy miért nem teszi meg, ha tudja, hogy meg kell tennie, miért halogatja magát az átadást, a cég átadását, ennek megvan az oka, de ez is mindenkinél egyedi. Tehát erre sincs általános válasz. Viszont ha megtaláljuk az elakadásnak, a halogatásnak az okát, akkor már tudjuk, hogy mivel kell dolgoznunk, és hogy hogyan tovább.
Nyitottak erre a cégvezetők?
Ez egy nagyon jó kérdés. Biztosan mindenkit foglalkoztat valamennyire. Én azt olvastam erről, és amit én hallottam és tapasztaltam, hogy még egy kicsit homokba dugják a fejüket, és halogatják ezt a kérdést, hogy még arra van idő, még ráérek. Vagy sokszor olyat is hallok, hogy már rég megtettem, már rég átadtam a céget. Igen, ez lehet, hogy így is van. Viszont az, hogy átadja a céget a gyermekének, aztán ő bejár tanácsot adni, döntéseket hozni, tényleg csak a legjobb szándék vezérlő, hogy ő segítsen, az igazából látszatátadás. Amivel a legnagyobb baj talán az, hogy ezzel, ha a gyermekéről van mondjuk szó, akkor a gyermeke tekintélyét alássa. Mert hogy ő bemegy, ő elmondja, és igazából a dolgozók, az alkalmazottak nem fogják tisztelni azt az utódot. Mert hogy hát még mindig mindenben az alapító dönt, nem fogják úgy tisztelni. Tehát igazából ez néha nagyon ártó tud lenni. És ugye a valódi elkötelezettséget azt mindenkinek magában meg kell találni, és ebben tud nagyon jól segíteni egy business coach. Az is igaz, hogy ugye van erre egy nagyon jó idézet, hogy nem csak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg. Tehát dönthetünk úgy, hogy nem foglalkozunk még ezzel a kérdéssel, halogatjuk, nem döntünk gyakorlatilag a cég sorsáról, de az is egy döntés. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem döntöttünk, és annak is lesz következménye.
Általában bedőlnek az olyan vállalkozások, ahol nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és aztán eljutnak arra a pontra, amikor nincs tovább.
A halogatás vezethet bukáshoz. Nem gondolom, hogy automatikus és egyértelmű, de hogy pont ezért kellene kiemelten foglalkozni ezzel és figyelni.
De van ilyenre példa, biztosan.
Igen, tehát nyilván, hogyha a legrosszabb változatot nézzük esetleg, akkor olyat tudok elképzelni, hogy igen, hogy egy egyszemélyes vezetés, ahol tényleg van egy alapító, ő visz mindent, és esetleg mondjuk úgy megromlik az egészségi állapota, vagy bekövetkezik a legszörnyűbb dolog, hogy esetleg a halála bekövetkezik, és nincs utód, akkor utána nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát onnantól kezdve, ha nincs, aki felvásárolja ezt, és működtesse utána, tehát nincs egy menedzsment, aki ezt viszi, akkor azért az úgy látható, hogy nem. Különösen azért, mert hogy az alapítónál van minden tudás, minden tapasztalat, és minden, amitől működik, amitől él és lüktet az a vállalkozás, és sajnos az az igazság, hogy mivel nem tanulta ezt meg senki körülötte, és nincs, aki erre kondicionálva van, sokszor az történik, hogy az ő halálával a cégnek gyakorlatilag telephely és tárgyi eszköz értéke marad. Mert hogy minden hozzáadott érték elmegy vele együtt. És hogy azért ez nagyon szomorú.
Azzal kezdtük ugye, hogy itt aktuális ez a téma, mert oda jutnak azok a cégvezetők, akik a rendszerváltás környékén alapították vállalkozásukat, hogy át kell előbb-utóbb adniuk, akár most, akár 5-10 éven belül. Azt lehet tudni, hogy úgy arányaiban mennyi vállalkozást érinthet ez Magyarországon?
Amit én tudok, a mai magyarországi vállalkozásoknak az 1/3 érinti, vagy 5-10 éven belül érinteni fogja, és hogy a foglalkoztatottaknak 1/4 dolgozik ilyen vállalkozásnál, és a nemzetgazdasági ágazat, ami 21 van, ugye 21 nemzetgazdasági ágazatból, 20 ágazatban jelen is van, tehát ez nagyon-nagyon kihat, tehát ez nagyon jelentős.
Tehát akkor nem csak egyénileg kell törődni a lelkünkkel, úgymond, az érzelmeinkkel és az életünk vitelével, hanem üzleti szinten is. Tehát akkor van megoldás, lehet sikert elérni az utódlás kérdésében?
Természetesen úgy, hogy ezzel foglalkozni kell, és erre igenis tudatosan oda kell figyelni. Valódi elköteleződés és igazi változás kell, nem csak látszat. Hogyha a halogatást megszüntetjük, és eljutunk odáig, hogy elengedjük, az egy óriási dolog lehet. Az érzéseinket mi tesszük be saját magunkba, és mi felelünk azért, hogy miről, hogy gondolkodunk, hogy hogyan nézünk rá, és hogy a fókuszt mire helyezzük. Ha hagyjuk, hogy a saját félelmeink és blokkjaink irányítsanak minket, az nem biztos, hogy jó. Az nem biztos, hogy mindig eredményre vezet, Az viszont fontos, hogyha van egy feladat, akkor ne tegyük bele a szenvedést, hanem akkor az megoldandó feladat legyen. Vagy ha már beletettük a szenvedést, akkor valahogy vegyük ki belőle, és az is igaz, és ez tény, hogy mi magyarok nagyon szeretünk panaszkodni, sopánkodni, de ha már sopánkodni, panaszkodni akarunk, félni akarunk, akkor legalább tanuljuk már meg beazonosítani azt, hogy mitől félünk valójában, mert csak akkor tudjuk felvenni a harcot valami ellen, ha tudjuk, hogy mi ellen harcolunk. És egy láthatatlan ellenség ellen valljuk be, nagyon nehéz harcolni. Ha nevet adunk neki, és tudjuk, hogy mi ellen harcolunk, akkor viszont ott a remény, hogy akkor le is tudjuk győzni azt.